Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Február 28-án az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, a tengeri meg a légi közlekedés megállt, az üzemanyagár emelkedik, a lakossági fogyasztásra a kormány éjféltől ársapkát rendelt el, az országok meg változó intenzitással próbálják hazahozni az állampolgáraikat. A budapesti reptér meg a légirányítás hogyan kezel egy háborús helyzetet, mert ez egy háború?
Egy teljesen új helyzetet teremtett mindez. Persze lehetett rá lélekben készülni, hogy napokkal előtte már valami történhet, vagy történni fog. Ugyanakkor nyilván akkor tud érdemben lépni erre a légiforgalmi irányítás, vagy a Budapest Airport, vagy a Budapest Airportról, vagy Budapest Airportra érkező légitársaságok, amikor megvan a baj. Tehát addig előzetesen senki nem tudja, hogy milyen lezárások várhatóak, mert akkor zárják le, amikor a légteret, vagy éppen a repülőteret az említett országokban, amikor megtörtént a baj. Nagyon fontos, hogy ez a régió az elmúlt 15-20 év aviatikai győztese, tehát mind Katar, mind az Egyesült Arab Emírségek, három fő világhírű márka van, amit ez a térség ad, Qatar Airways, az Emirates és az Etihad, közel 200 millió utast utaztatnak évente. És ez a forgalom, ez gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra megállt, mivel lezárták mind a katari, lezárták mind az emirátusbeli, mind pedig a bahreini légteret. Ezzel gyakorlatilag egy vadonatúj helyzet alakult ki. Kétfelé oszlik jelenleg a légi forgalom, egyfelől kerülik a régiót délről, egyfelől pedig északfelől a kaukázusok irányából. Miért lényeges ez? Azért, mert gyakorlatilag kint ragadt több tízezer ember a nyaralásán, vagy éppen üzleti céllal ebben a térségben. Másfelől pedig azok az átszálló utasok, akik az említett térségen keresztül Katar, Abu Dhabi vagy Dubájon keresztül szerettek volna tovább utazni, azok gyakorlatilag elvesztették a jegyüket, mivel törlésre kerültek az adott járatok. Tehát ez már egy hét elteltével is igen jelentős utasforgalom visszaesést eredményez, és most még csak az utasforgalomról beszéltünk.
Még a kargóról nem is.
Még a kargóról nem is, viszont az utasforgalom szempontjából ez egy jelentős kiesés, és nagyon bízunk benne, hogy ez a helyzet megoldódik a közeljövőben, mivel hogyha elhúzódna ez a háborús helyzet, és elhúzódnak a lezárások, vagy az úgynevezett mini-schedule-ök, ahogy ők hívják, tehát hogy egy csökkentett forgalom mellett tudnak járni a Dubájt, Abu Dhabit, vagy Katart érintő átszálló járatok, akkor bizony ez a globális aviatika jelentősen meg fogja sínyleni éves tekintetben is ezt a töretlen bővülést, amit gyakorlatilag már évek óta, a Covid óta látunk a világszintű légi közlekedésben.
Maradnék még egy percig a levegőben, mert ugye a Hungarokontrollnak, vagyis a légirányításnak, meg a felügyelőbizottsági elnöke. Ilyenkor a magyar légirányításnak, ami nem csak Magyarország területét felügyeli, hanem sokkal nagyobb területet, van dolga, amikor azt látja, hogy egyszer csak nem tudnak leszállni a repülőgépek, valahova menniük kell, mert üzemanyag van bennük, de csak annyi, amivel oda tudnak érni, nem végtelen mennyiségű, vagy nem tud eljutni oda, és akkor sok üzemanyaga van. Ilyenkor mi is berendelik az összes embert? Kezelje a gépeket?
Ami a Hungarokontrollt illeti, egy rendkívül professzionális kollégákról beszélünk. Tehát ezek a kollégák, ők gyakorlatilag már mindent láttak a szakmában, ha szabad így fogalmaznom. Tehát számukra az, hogyha emelkedik a teher, az igazából csak a mindennapi munkájuknak a része. A csakot idézőjelben mondom. Rendkívül fontos, hogy két oldalról emelkedett meg a Hungarokontrollnak vagy a Hungarokontrollnál dolgozó kollégák púzusszáma. Egyfelől, hogy ugye rengeteg járat divertált azon a napon, amikor kitört ez a konfliktus, és ezeket a járatokat ugye el kellett helyezni. Budapesten is például egyel több Emirates gép parkolt, vagy parkol még továbbra is napok óta.
Úgyhogy divertált az azt jelenti, hogy nem tud elmenni oda, nem ahova készült.
Pontosan, tehát oda el szeretett volna jutni például Londonból Isztambulba, és Budapest térségében megkapja jelet, hogy Londonból Dubájba, megkapja Budapest fölött a jelet, hogy hát keres egy olyan repülőteret, ahol leszállhatsz, és akkor bejelentkezik Budapesten, hogy ő megszakítaná az útját, és Budapesten landolna, ahol vagy tankol, vagy meg attól függ, hogy mikor indulhat ugye tovább a repülőgép. Másfelől pedig, amikor a Hungarokontroll feladata az is, a Budapest Airporttal karöltve, amikor megsokasodnak az ilyen divertáló, tehát utazást megszakító járatok, el kell őket helyezni a repülőtérre, mert valahova le kell szállni azoknak a gépeknek, és a repülőtéri állóhelyeknek a darabszáma az véges. Hirtelen megjelenik 10-12 darab repülőgép, akkor azt értelemszerűen valahogy olyan helyre kell elvontatni a repülőtéren belül, ahol a napi operációt nem zavarja.
A légiforgalom személyszállításában okozhat komolyabb gondokat, vagy a kargónál okozhat komolyabb gondokat. A légiforgalomban az elemzések szerint van olyan jegy, ami rövid idő alatt a 10-szeresére emelkedett, és nem biztos, hogy azért az árért már fognak akarni az emberek repülni.
Én azt látom, hogy a kargóban gyorsabb az átárazódás, tehát rugalmasabb a kargóforgalom, mint a személyszállítás. Ugyanakkor gyakorlatilag 1-2 hónap elteltével is a személyszállításban jelentős zavarok tudnak kialakulni, amennyiben, ahogy mondtam, ez a konfliktus tartósan fennáll. Mi okozza a fő problémát? A megemelkedő üzemanyagárak. Tehát ha a pénteki számokat tudom, ha az emlékezetem nem csal, akkor gyakorlatilag a duplájára emelkedett a kerozin egységnyi ára. Ez azt jelenti, hogy a légitársaságok jelenleg, aki nem fedezte le a beszerzéseit, hanem azonnali piacon vásárol, azok gyakorlatilag egészen biztosan veszteség mellett szállítják az utasokat, vagy a légijárut. A légijárú tekintetében a fuvarozóknak jobb a helyzete, mivel ők gyorsabban tudnak alkalmazkodni, egyszerűen azt mondja, hogy nem viszem el, nem tudom én, Chengduból Budapestre ezt az árut, találj magadnak egy másik megoldást, mert nem tudom elvinni ezen
az árut. De nincs másik megoldás.
Hát mert az alternatíva vasúton tudja elhozni, tehát szerintem az elkereskedelemben egy jelentős nyomás fog helyeződni, főleg azokra az elkereskedelmi termékekre, amiket a kargóforgalomba be lehet vinni.
Hogy lehet egy üzleti tervben egy háborúval számolni? Megmondani azt, hogy mikor lesz üzemanyag, és milyen áron lesz üzemanyag, ami a személyi költségek mellett a repülőgép üzemeltetésnek egy nagyon masszív része.
Itt hadd bontsam ketté a választ. Egyfelől kezdjük a könnyebbel, tehát ha a hosszú távú üzleti tervet nézek, akkor magam előtt van egy 10 év, és azt mondom, hogy vagy 15 év, és azt mondom, hogy hát a csúcsé, tehát mindig csúcson nem lesz valami, ezért legyünk konzervatívabbak, tehát kevesebb éves növekedést prognosztizáljunk, magasabb költségeket, tehát már lehet egy ilyen úgynevezett immanens félelmet beépíteni az üzleti tervben, és akkor, amikor beüt egy krak, tehát egy COVID, vagy például egy ilyen krak, mint ami most kialakulni látszik, akkor értelemszerűen ezt a lelkülete a tulajdonosnak jobban kezeli.
Nem kap szívinfarktust, amikor kitör egy háború.
Így van, nem kap egyből szívinfarktust, azt mondja, hogy hát igen, ez lehet a növekedési pályát módosítja, nyilván most bízik benne a minden tulajdonos légitársaságok, repülőterek, hogy ez a megingás, ez tényleg megingás marad. Viszont van a rövid táv, ez a második fel a válaszomnak, amikor fel kell mérni, hogy ez mekkora probléma, ami éppen kialakult, vagy kialakulóban van, ez hogyan befolyásolja a napi forgalmat, és mik azok az azonnali válaszok, azonnali reakciók, amit azért kell adnom üzletvitel szempontjából, hogy a veszteségeimet minimalizáljam. Erre számtalan lehetőség van, csak mondom, ezeket fel kell tárni a legelején, hogy mi az, amivel azonnal tudok élni, mi azzal, amit adott esetben még tolok, de amikor szükségessé válik, akkor be kell egyszerűen vetnem.
De egy repülőtér üzemeltető mit tud ilyenkor bevetni? Hát a repülőtérnek vannak állandó költségei, azon az embereknek dolgoznia kell, a bevételt meg az adja, hogyha jönnek a repülőgépek. De ha nem jönnek, hol lehet spórolni?
Hát jelenleg még nem tartunk itt, tehát azt ki kell hangsúlyoznom, de hogyha hipotetikusan feltesszük ezt, hogy egy jóval alacsonyabb növekedési pálya várható idén, de mint mondom, ez egy hipotetikus feltevés, akkor értelemszerűen a egy műszakban dolgozók számával lehet játszani, tehát lecsökkentem.
Mert nem kell annyi ember.
Nem kell annyi ember, nem kell annyi biztonsági átvilágító, humán erőforrás, nem kell annyi úgynevezett terminál üzemeltető munkatárs, nem, tehát hogy ebben a humánban lassan, de lehet alkalmazkodni. A másik, hogy olyan fejlesztéseket, vagy olyan költéseket, amiket az abban az évben meg kell terveznem, újra gondolom, hogy vajon meg kell-e tartanom egy 300 fős rendezvényt, vagy azt majd azt mondom, hogy jövő évben megtartjuk. Tehát, hogy ezeket szerintem rövid távon át lehet tekinteni, illetve fel kell tárni azt, hogy a tulajdonosok felé van egy profit várakozás, amit a tulajdonosok elvárnak, hogy a tulajdonosok felé mit kommunikálunk, hogy milyen profit warningot adok a tulajdonosnak, hogy bocsánatot kérek, az előttünk látszó a probléma miatt sajnos nem fogok 10%-nyi hozamot termelni, hanem csak 8-at vagy 7-et. Zárójelben jegyzem, hogy egyébként a Budapest Airportnak a működését, csak ez most tényleg abszolút negatív oldalt mondom, még a Covid alatt sem volt negatív az EBITDA-ja. Ez egy nagyon fontos dolog.
Pedig ott beesett a forgalom.
Így van, tehát akkor sem volt negatív az EBITDA. Ez egy nagyon fontos dolog.
Ez elmúlt 15 évben volt már Katrina hurikán, volt izlandi vulkánkitörés, mindenféle, a Covid, mindenféle katasztrófa volt. Ez a mostani, ez ebben a sorban milyen erősségű? Ott is állt a forgalom, az egyik a vulkáni füst miatt, meg minden miatt.
Én azt gondolom, hogy tehát jelenleg a térséget kivéve zavartalan a légi forgalom, a légi közlekedés jelenleg még. Ugyanakkor vannak olyan felépülő hatások, mint a kerozin, mint például az, hogy továbbra is lesz-e hajlandósága az embereknek adott esetben egy emelt jegyárat fizetni, vagy akár a globális kargónak a kérdés, amit említettünk, amiből azért egy jelentős probléma alakulhat ki. Ami a globális aviatikának a kilátásait jelentősen beárnyékolhatja, de mint mondtam, azon a távon, amit most így körülbelül előre látunk, ez a egy kötőjel 10 hónap.
Nemzetközi elemzések egy része már azzal számol, hogy a gyengébb állapotú légitársaságok be fognak dőlni, mert nem fogják bírni. Kell egy üzleti tervben ezzel számolni, hogy tavaly még jött ez a társaság, jövőre már nem jön.
De ez egy rendkívül fontos szempont, és nem szeretnék, én sokakkal ellentétben nem szeretnék légitársaságokról nagyon velősen megnyilvánulni, főleg üzletmenetre, ezért generálisan tudok csak meg nyilatkozatot mondani. Rendkívül fontos nekünk a légitársaságunk, a fő klienseink. Ők hozzák az utasokat, és ők viszik el a repülőtérről. Nekünk alapvető fontosság, hogy a légitársaságok közlekedjenek, és legyenek légitársaságok. A helyzetüket természetesen elemezzük folyamatosan. Mi nem látjuk azt rövid távon, tehát 12 napon belül, hogy bármelyik partnerünknél felmerülhetne probléma. Nagyon bízunk benne, hogy a megfelelő ha probléma merülne fel, akkor a megfelelő lépéseket akár a saját képességeikkel, akár egy európai uniós beavatkozással orvosolni tudják. Ugye számtalan ilyen beavatkozás volt a Covid alatt, ahol bizonyos állami támogatási szabályoknak a nem felrugásával, hanem kiszélesítésével.
Célszerű alkalmazásával.
Célszerű alkalmazásával a költségvetések ugye feltőkésített. A Lufthansa is kapott ilyen segítséget, például a Lufthansa csoport. Tehát, hogy van erre lehetőség. Az aviatikára és az aviatikai szolgálatokra a kulcsfontosságú szükség van. Ez szerintem valamennyi döntéshozó vezető tökéletesen képben van.
A magyar állam, mint tulajdonos, mennyire megértő a mostani helyzetben? Beszéltek-e már erről? Hogy tud-e állami segítséget adni, vagy bármit, hogyha baj okozódik?
A légitársaságoknak, vagy a repülőtérnek?
A repülőtérnek. A légitársaságok azok magáncégek. És nekünk sajnos nincs most egy se.
Igen. Repülőt van a Hungary Airlines. Tehát vannak kisebb, van egy kicsi légitársaság, ahol főleg kargóforgalom van, de szerintem el tudunk tekinteni a kérdés tekintetében. A repülőtér az köszöni szépen nagyon jól van, a megfelelő mennyiségű cash-állománya van, megfelelő eredménytartaléka van, egyelőre egészséges a működése. Én nem gondolom, hogy a következő időszakban bármilyen beavatkozásra szükség lenne a tulajdonosok részéről. Én ezt egyáltalán még kérdésként sem merült föl, vagy átgondolás tárgyaként.
A külföldi tulajdonos is megértő a repülőgép problémáival kapcsolatban?
Én azt gondolom, hogy igen, stabil a kapcsolat közöttünk, és valamennyi olyan esetben, amikor az aviatikai, egy aviatikai probléma jön velünk szembe, akkor hotline-ban vagyunk. Tehát én mai napon is beszéltem a befektetőtársunkkal a reggeli órákban, folyamatosan analizáljuk a helyzetet.
És nagyjából ugyanúgy ítélik meg ezek szerint a helyzetet, ugyanazt látják a piacon, és ugyanolyan feladatokat látnak ebből fakadóan.
Azt gondolom, hogy realisták próbálunk maradni, tehát én bevallom őszintén, hogy a sajtóból nem nagyon értek ezek pont emiatt, hogy legyen a saját képemet szeretném látni, és az iparági inputokat, mint a Hungarokontroll, mind a Venszi, mind a Budapest Airportos kollégáktól gyűjtöm be, és az alapján próbálok egy reális képet felrajzolni magamnak. Ez abban tud segíteni, hogy tényleg egy őszinte képet kapok arról, ami a szemem előtt van, és abból próbálok meg levonni következtetéseket, semmint az, hogy megengedem, hogy más terelgesse a gondolataimat.
2024 óta újra többségi magyar állami tulajdonban van a Budapest Airport két nagy privatizációs hullám után. Ez még csak 2 év. Milyen számokat kell majd figyelnünk, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, jó, átlagos vagy rossz üzlet volt a vásárlás?
A legfontosabb szám, amit érdemes figyelni, az a jövedelmezőségi mutató, az a pénzügyi jövedelmezőség, ez az EBITDA. Miért fontos az EBITDA egy ilyen eszköz esetében? Ugye ez mutatja meg azt a megtermelt összes jövedelmet, amit vagy osztalékra kifizethet majd a tulajdonos, miután levonta belőle az amortizációt, a kamatfizetést, és az adók fizetését. Tehát ez az a jövedelemtömeg, ami fölött kvázi rendelkezhet.
Úgy mondanánk, hogy tiszta jövedelem.
Így van. Ez a jövedelemtömeg, amit mi vártunk, az körülbelül egy olyan 10-15%-kal eddig magasabb, amit láttunk 2024-ben és 2025-ben. Tehát azt várhattuk, hogy körülbelül lesz egy 16,5-szeres 16,5 év, ami idő alatt megtérül a Budapest Airport, mint befektetés. Ugyanakkor ez az idő, amiatt, hogy ez az EBITDA szám megnövekedett, így le fog rövidülni. Én azt gondolom, hogy körülbelül másfél-két évvel egészen biztosan lerövidült. De ezt per ma tudom mondani. Ami szerintem kétségtelenül fontos, az, hogy az EBITDA az azért egy jó szám, mert ahogy említettem, ott önmagában a tulajdonos eldöntheti, hogy azt a jövedelemtömeget, amit ő megtermelt, az ki kívánja-e fizetni osztalékba, és ami neki adózás utáni eredményként megvan, ki kívánja-e fizetni, vagy úgy dönt, hogy bent tartja a cégben egy részét, aminek az oka lehet például egy új terminál épületnek az építése, lehet például egy új utasmóló építése, lehet a repülőtérnek a bővítése. Ez mind-mind a tulajdonosok kezében lévő döntés. Nyilván ezeknek a befektetéseknek vagy beruházásoknak a finanszírozásánál is eldönti a tulajdonos, hogy mennyi saját forrást kíván és mennyi külső forrást kíván erre bevonni. Sok esetben előfordulhat egyébként, én nem tartom kizártnak a következő 10 évben, hogy a magyar állam majd úgy fog dönteni, hogy most vagy a francia társtulajdonossal kéz a kézben, úgy fogunk dönteni, hogy mi nem kívánunk olyan sok osztalékot fölvenni, valamikor meg majd úgy fogunk dönteni, hogy rengeteg cash áll a cégben, vegyünk fel több osztalékot. Ezért egy ilyen átlagos osztalékot érdemes szerintem magunk elé vetíteni, ami azért jócskán meg tudja haladni a 200-250 millió eurót is akár.
Azt mi dönti el, hogy a megtermelt jövedelemből mennyit fizetnek mondjuk hiteltörlesztésre, mennyi jön ki osztalékba a tulajdonosokhoz, mennyit tartanak bent fejlesztésre?
Ez egy közös üzleti terv van, tehát mind a két félnek, a Vincinek és a magyar államnak is meg kell állapodnia ebben. Erre vonatkozóan egyébként kiváló az együttműködés, nagyjából azért lehet látni, hogy melyik az az irány, amit mi követünk, ehhez tartjuk magunkat. A tranzakció zárás, akkor egyébként volt egy közös üzleti tervünk, amiben megállapodtunk. Ennek a kivitelezése zajlik jelenleg, és mindig mérjük magunkat időről időre, hogy a megállapodott üzleti tervhez képest hol tartunk. Tehát azért nyilván az idő előre haladtával az üzleti tervnek is vannak olyan részei, amik változhatnak. Tehát például Magyarországon, vagy Budapesten a legfőbb változás az a jóval magasabb utasszám volt, tehát azt szerintem nagyon kevesen gondolták, hogy ilyen dinamikusan, tehát két számjegyű bővülés lesz mind 2024-ben, mind 2025-ben. Több utas, több jövedelem, több osztalék. Tehát ez a nagyon egyszerű matematika a repülőtér tekintetében. Az, hogy a fejlesztéseket hogyan fogjuk finanszírozni, ez pedig én azt gondolom, hogy egy nagyon stabil és jó hitelezői közössége van a Budapest Airportnak, nagyon magas a hitelminősítés, BBB+, tehát a magyar államnál is magasabb a hitelminősítése a Budapest Airportnak, stabilan ott tudunk lenni, mint tőkepiaci eszközökkel, mint pénzpiaci eszközökkel, ha forrás kell bevonni. Itt az a kérdés, hogy hogyan tudunk a hitelezőkkel megállapodni, hogy mekkora külső forráshoz, mekkora saját forrást tudjunk majd társítani.
Hogyha jó a hitelminősítés, magyarán olcsóbb a hitel, akkor célszerűbb valamit hitelből csinálni, és nem osztalékból csinálni, hogyha az jobban megéri, tehát ilyen vezérlő elv van.
Persze, ez a lényeg ebben, tehát nagyjából én azt gondolom, hogy valahol 20-30%-nyi saját forrás mellé 70-80%-nyi külső forrást kell bevonnom. Ez a hiteltömeg, ezt majd görgeti maga előtt a Budapest Airport, viszont itt jön az a történetben, hogy ez egy vagyonkezelés 2080-ig. Tehát hogy néz ki a képzeletbeli görbéje a hiteltömegnek, ugye emelkedik, ahogy megépül az új terminál, ahogy a fejlesztések végbe fognak menni. Emelkedik ez a hiteltömeg, elér egy magas szintet, és ezt követően egy folyamatos amortizációs pálya veszi majd kezdetét, ahol gyakorlatilag már nincs szükség további fejlesztésekre, mert a repülőtér elérte azt a kapacitásméretet, amit kitűztek neki, ki tudja szolgálni az utasokat, és gyakorlatilag átalakul egy úgynevezett cash cow-vá, ahogy közgazdaságilag így hívnám, ahol folyamatosan amortizáljuk majd a hiteleket, és mellette igen jelentős osztalékot fog tudni fizetni a repülőtér a tulajdonosának. Ez egyébként maga ez az elv, ez valamennyi koncesszióban így van, vagy valamennyi vagyonkezelés alatt lévő eszköz esetében. Tehát, hogy nem egy légből kapott furcsaság, amit Budapesten van, ez egy teljesen piaci standard. A lényeg az mindig az, és mindig ez az én alfám és omegám, hogy a fejlesztéseket nagyon versenyképes áron kell végrehajtani, okosan kell fejleszteni. Tehát ne egy kompakt épületet fejleszünk, hanem egy szerethető terminálja legyen Budapestnek, amire büszke. És mindezek mellett hatékonyan menjen az operáció, mert ez a két komponens, tehát a jó és okos fejlesztés, valamint a megfelelő üzemeltetés, ez fogja valójában a jövedelmet hajtani, és ezt követően az a hiteltömeg, amit görget maga előtt egy vagyonkezelt eszköz, vagy egy koncesziós társaság, ez nagyon egyszerűen amortizálható az évek előre haladtával.
Mennyire nagyra látó a tervezés? Regionális csomópontot akarnak csinálni Budapestből? Masszív ellenfeleink, versenytársaink vannak, Ausztria, Csehország.
Igen, én azt gondolom, hogy Budapest már most is egy regionális csomópont. Kivált kép a kargóban, és az utasforgalom tekintetében is ide sorolom, ugyanis a növekedés tekintetében korábban fej-fej mellett ment Bukaresttel és Prágával, de én azt gondolom, hogy jelentős előnyre szertettünk az elmúlt években. Ez a növekedés egyébként, vagy ez az előny, ez az elmúlt egy-két évben tovább nőtt. Nyilván a Budapest Airport hátrányból indul e tekintetben, mivel nincs úgynevezett flag carrier, tehát ilyen nemzeti légitársasága, tehát a malév hiánya az azért jelentős nyomot hagy. A legfőképp az átszálló utasok tekintetében. Ha lenne flag carrier, mint ahogy Bécsben az Austrian, azért teljesen más lenne a szituáció. Sok tekintetből jobb, sok tekintetből rosszabb, ugyanakkor ez jelentős tartást ad egy repülőtérnek, és fix utas számot. Tehát amit akarok ezzel mondani, hogy az összes olyan repülőtér, gyakorlatilag most a Csehországot kivéve, vagy a Prágát kivéve, mert ott végül felfüggesztette a működését a cseh légitársaság, de mind Romániában, mind Ausztriában, mind Lengyelországban van flag carrier, Számunkra ez kihívás, de nem biztos, hogy feltétlen előny a másik országok számára. Én azt gondolom, hogy a Budapest Airportnak képesnek kell lennie ezt a pici hátrányt könnyen leküzdeni, és emögött alapvetően két dolog áll, az egyik, hogy Budapest egy kiváló destináció, kiváló turisztikai destináció. Nemrég jöttem haza Ázsiából, egészen elképesztő, hogy milyen virálisan terjed Budapest az ázsiai emberek körében, legfőképpen a TikTokon, Instagramon. Másfelől pedig a Budapest Airport működése és a Budapest Airport kialakítása nagyon versenyképes. Ez a két dolog, ami miatt én azt gondolom, hogy azt az elméleti hátrányt, amink van, azt le kell tudni küzdeni.
Ott hagytuk abba az előbb, hogy egy nemzeti légitársaság az vajon mennyit adhatna hozzá egy Budapest Airport működéséhez, a sikerhez. Egy nemzeti légitársaság az egy álom? Volt nekünk már, és én még azt látom, hogy minden nap fölmerül egy nosztalgia az irányába.
Szerintem a hallgatóknak a többsége utazott ma lévgép, majd bátorkodok azt mondani, én is utaztam, tényleg...
Ez semmivel össze nem hasonlítható.
Igen, igen, meg a malévos egyenruha sokak számára szerintem egy...
Az illata egy más nosztal... volt a gépnek, hosszan mondhatnám.
A miénk volt. Ugyanakkor nagyon, nagyon jelentős a verseny a légiközlekedésben, ezt látni kell. És én azt gondolom, hogy Európában ez a konszolidáció tovább fog folytatódni. Tehát ahogy az Egyesült Államokban ez a konszolidáció lezajlott a 80-as, 90-es években, tehát ott is a helyi legendás
Penem,
tehát az volt
az összes filmben
a csúcs,
volt.
Igen, tehát hogyha nézzünk egy amerikai filmet, 70-es, 80-as, mindenki Penemen, business classen vagy first classen utazott, és a mai napig én vágyakozom, hogy olyan széles üléseken utaztak az emberek.
És de, lehetett cigarettázni.
Igen, lehetett dohányozni, és pecsgőt szolgáltak fel. De visszatérve, a lényeg, hogy óriási a verseny. Tehát gyakorlatilag egy volumen bizniszről beszélünk, ahol jelentős forgalmat kell generálni, rendkívül sok buktató van, és óriási a verseny. Tehát pillanatok alatt átalakult a piac, legfőképpen a low cost, mint üzleti modell bejövetelével.
Tehát nem éri meg az adófizetők pénzét kockáztatni.
Meg lehet próbálni, tehát mindent meg lehet próbálni. Annak a kimenetele az, tehát nagyon profi stáb és menedzsment, illetve rengeteg adó forint kell ahhoz. Tehát hogyha most az Emirates, Katar példáját vesszük, ők alapvetően ugye arra építették az üzleti modelljüket, hogy végtelen mennyiségű állami forrás állt rendelkezésre, és megpróbálták a geolokációjukat kihasználni, az, hogy az európai és ázsiai forgalmat magukon keresztül próbálják meg lefolytatni. És erre építettek fel egy üzleti modellt, ami eddig sikeres volt, de ahogy láttuk, vagy beszéltük a műsor első felében, ez az út azért igen sok kockázattal van kikövezve.
Egy nagy fejlesztést is terveznek a repülőtéren, Terminál Plus a neve. Mi, mennyiből, mikorra, és hogy fog kinézni?
A Terminál Plus alapvetően két komponensű, egyfelől épülni fog a Budapest Airport területén, ahol a jelenlegi terminál parkoló van, egy úgynevezett főterminál. A főterminálba fog gyakorlatilag mindenki megérkezni az utazáshoz, itt tudja majd a check-int végrehajtani, tehát a podgyászt feladni, itt tudnak majd bejelentkezni az utazáshoz, itt lesz majd az utas átvizsgálás is, és innen vezet majd át egy móló a jelenlegi terminálokba, tehát amit ma jelenleg használunk, és ezek az épületrészek pedig kereskedelmi célú tevékenységekre fognak átállni. Mit értünk ez alatt? Éttermek, kávézók, illetve egyéb üzletek lesznek majd itt. Ki fog szélesedni a tevékenységi köre a jelenlegi infrastruktúrának, tehát sokkal nagyobb utasforgalmat fog majd tudni generálni, illetve ehhez a jelenlegi terminál épületekhez kapcsolódni fog, ahol a jelenlegi, vagy a korábbi Malév catering épület van, tehát így jobb, ha szembeállunk a repülőtér, akkor jobb kész fele. Lesz egy új utasmóló, amivel még több, tehát ha jól emlékszem, 13 új repülőgép állóhelyet fogunk tudni létesíteni, mivel közvetlen kapcsolat lesz a repülőtéri épület és az utasmóló és a repülőgép között. Tehát ezek a standek. Ezen kívül számtalan új parkolóhely lesz még a repülőtéren, ahol ugyanúgy ki fogjuk tudni szolgálni az utasokat, majd buszból.
A kereskedelmi egységek azok ugyanolyan súlyúak, mint mondjuk a MOL-nál a SOP, ők sem az üzemanyagon keresik a nagy árat, hanem mindenféle egyéb szolgáltatáson, jó már jó ideje.
Sőt, le kell, hogy leplezzek itt egy nagy előzetes elgondolást, a repülőterek valójában nem azon keresik a pénzt, amit a légitársaságok fizetnek nekik, hanem jellemzően a kereskedelmi egységeken generált jövedelmet. Tehát úgy működik gyakorlatilag egy repülőtér, mint egy pláza, ahol van egy fix díjbevétel ugye az üzlethelyiségeknek a bérbeadásából, valamint van egy változó díj, amit fizetnek a kereskedők az általuk értékesített áruk után. Nyilván, ha sokan fogyasztanak, akkor ez a generált jövedelem több, ha kevesebben, akkor kevesebb. Ezért a repülőtéri csapatnak az a feladata, hogy megtalálja azokat azt a bérlői mixet, amivel a legnagyobb fogyasztás generálható. Egyébként nagyon érdekes, hogy az emberi fogyasztás ugye időszakonként változik. Most hirtelen, nem tudom, szeretik a vegán ételeket, most hirtelen szeretik az édesburgonyát, vagy szeretik a szendvicseket. Ez rendkívül változó tud lenni. A mi feladatunk az az, hogy megtaláljuk azt a bérlői mixet, amivel a maximalizált fogyasztás elérhető.
De ez az kell, hogy lassan forogjanak a gépek, vagy hogy gyorsan forogjanak a gépek, mert mondjuk idő kell ahhoz, hogy mondjuk megegyek egy jó sztéket, mondjuk több idő kell, mint hogy bekapjak egy édes burgonyát.
Nagyon fontos, hogy minél több gép érkezzen, az a legfontosabb.
Tehát, menjenek.
A másik, hogy azok a kötelező tevékenységek, amiért a repülőtér felel, értem ez alatt például az utas átvilágítást, azok minél gyorsabban történjenek meg. Ha ez minél gyorsabban megtörténik, annál több ideje marad az utasnak arra, hogy a kereskedelmi térben fogyasszon.
A biztonsági ellenőrzést azt látványosan érdemes csinálni, a most is el van rendelve, ha jól emlékszem, Ferihegyen is egy plusz. Vagy nem olyan látványosan érdemes csinálni. Legyen elrettentő hatása, vagy az a lényeg, hogy inkább alapos legyen, vagy pontos. Hogy kell csinálni?
Szakszerűen, minden szabályt betartva. Előfordulhatnak, hogy pont emiatt alakulnak ki sorok. Ugyanakkor Budapesten azt tudni érdemes, hogy rendkívül magas színvonal az utasátvilágítás, és maga az infrastruktúra is. Tehát a legjobb technológiájú gépek világítják át az utasokat, és emellett a kollégák felkészültsége is kiváló. Az Európai Unió folyamatosan teszteli ezt. Vannak ilyen mystery tesztek, ahol ugye nem tudják, mi történik, de valójában ez egy teszt, és kiválóan vizsgázott a Budapest Airport a legutóbbi Európai Uniós vizsgálaton is. Miért fontos az, hogy ezek a gépek, illetve a személyzet a lehető legprofibb legyen? Azért, hogy az utasbiztonság és a légiforgalom is zavartalan legyen. Mindemellett a sebesség is egy kulcsfontosságú dolog, azért, amit említettem, hogy minél hamarabb ugye a kereskedelmi egységekhez hozzáférjenek a vendégeink.
Hol tartunk a csomagösszetörési világversenyben? Szoktak lenni ilyen videók, hogy különböző országok repülőtereit levideózzák, hogy bánnak a csomagokkal. Ferihegyen ez milyen?
Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban már ez javult. Ez egyébként a ground handling társaságoknak a feladata. Magyarországon két ground handling cég teljesít szolgálatot. A testkamerák felszerelésével sokat javult a helyzet, illetve a terek bekamerázásával, valamint én azt el kell, hogy mondjam még, hogy a nyári forgalomban, amikor ugye nagyon terhelt a repülőtér, én minden tavasszal, a tavalyi évben is tartok egy ilyen ökoszisztémának egy eligazítást, egy szabad beszélgetést, arról, hogy mit várunk el egymástól a nyári időszakban, hogy minél zavartalanabb legyen az utasoknak a kiszolgálása. Ugyanis hiába mondom ezt magamról, hogy én csak a repülőtér vagyok.
Úgyis mindenki önöket fogja szívni.
Igen, mindenki nálunk fogja keresni a csomagját, és én felelősséget is érzek azért a kollégáimmal együtt, hogy az utasélmény minél magasabb színvonalú legyen. Ebbe beletartozik egy podgyász elvesztése is. Volt olyan eset egyébként, hogy az egyik ismerősöm feljött, hogy Máté, egy csomag hiányzik, ebben volt a karácsonyi ajándékok, segítsem előkeresni, és bizony akkor december 23-án elkezdtem előkeresni azt a csomagot, mert fontos volt, hogy ennek az embernek a karácsonyi ajándék oda érkezzen.
Tehát lehet, hogy most akkor mindenki hívogatni fogja.
Azért az ennyi hibát nem vétünk a Budapest Airporton.
Reptéri vasút is tervben van, de amióta az eszemet tudom, tervben van. Most hol tart?
Utána jártam a történelemben két fontos dolognak, egyfelől a repülőtéri vasútnak. Már a központi párbizottság asztalán is volt ez a terv, vagy ügy. Akkor egyébként még a metrónak a meghosszabbításáról volt szó, és hogyha szerkesztő úr megengedi, egy ilyen 35 évre van most kiírva a koncesszió, 35 évre előre tekintve én ezt a metró versus vasút kérdést én lezárnám. Bátorkodnék ehhez. Miért vasutat építünk, és miért nem metrót? A vasútnak mi a feladata? Az, hogy bekösse a Budapestet, a Budapest Airporttal, és bekösse a vidéki városokat. Ez egy unikális dolog. A metrónál a vidéki városok nem csatlakoznának be az országos gerinchálózaton keresztül a Budapest Airport. Nem lenne közvetlen hozzáférés. A mi célunk az, hogy Békéscsabáról, Szegedről, Győrből közvetlenül elérhetővé váljon a budapesti repülőtér. Másik, a metrónál rendkívül fontos, hogy a metró az egy városi forgalomra van kitalálva, ahol az állomások viszonylag sűrűn vannak egymás után, és nagy embertömeget tudnak szállítani. Most megnézzük a Kőbánya, Kispestet és a repülőteret, ugye óriási 25 kilométernyi, bocsánat, jó, 13-14 kilométerre van a kettő, mert 27 kilométer lesz a teljes szakasz monorig. Tehát építsünk 13-14 kilométert, és gondoljuk el, hogy mekkora frekvenciával kéne működtetni a metrót, hogy Ferihegyről elérjen Kőbányáig, de amikor valaki felszáll a metróra, a Ferenciek terén és megy a Deákra, akkor ugye elvárja, hogy másfél-két percenként érkezzen szerelvény. Tehát gyakorlatilag folyamatosan üres szerelvényeket kéne indítani a repülőtérről Kőbánya irányába. Tehát semmi értelme nem volt a metrónak, és egyébként visszatérve itt a történelmi áttekintésre, ezt elvetették már a 70-es, 80-as években is. Ez követően számos törekvés volt, de most értünk el arra a pontra, és szeretném hangsúlyozni, hogy most ezzel a 20 millió utassal, amikor azt láttuk, hogy van egy lehetőség arra, hogy magántőke bevonásával, úgyhogy az állam is szerepet vállal benne, kialakítsunk egy olyan konstrukciót, ahol már megéri a magántőkét megmozdítani, és azt mondani neki, hogy kedves magántőke, 35 évre kapsz egy lehetőséget, fejlesz meg te, úgyhogy neked megfelelően, de ne túlzottan térüljön. Ebből a térülésből én, mint magyar állam, 20% erejéig szeretnék hasznot húzni, és 35 évig működtetheted ezt a 27 kilométeres szakaszt a Kőbánya-Kispest Budapest Airport monorvonalon. Én azt gondolom, hogy 20 millió utasnál, amikor azt tudjuk nagyjából látni, hogy az úgynevezett konverziós ráta, tehát az az embertömeg, aki a repülőről átül a vonatra, az körülbelül 50%. 10 millió kiszolgálandó utasa lesz annak a cégnek, aki ezt a vasútvonalat megépíti. Ez egy unikális helyzet, és ki szeretném hangsúlyozni, éppen ebből adódóan, hogy gyakorlatilag egy monopol helyzetbe kerül, mert hát csak ő tudja kiszolgálni ezeket az utasokat, ő lesz a koncesszió birtokosa, nem is kívánunk állami rendelkezésre állási díjat fizetni. Ez egy nagyon fontos dolog, ma a vasúti koncesziók döntő hányada Európában rendelkezésre állási díjat fizet az állam azért, hogy valamilyen fejlesztés történjen. Itt az állam semmilyen rendelkezésre állási díjat nem kíván fizetni, csak kizárólag 20% erejéig tőke tulajdonosként bekíván szállni majd a projektbe.
Minden feladatot a koncesszió nyertese csinál, vagy a MÁV-nak is lesz vele dolga, amelynek azért a napi működtetésben is hát van elég problémája.
A MÁV-val lesz, kell, hogy legyen egy megállapodás, egy úgynevezett szolgáltatási megállapodás, ami keresztül a MÁV fogja szolgáltatni a szerelvényeket ezen az útvonalon. Tehát a MÁV-nak a szerepeit fog bejönni, ugyanis azokat a szerelvényeket, amit a MÁV jelenleg is használ, illetve majd beszerez, ugye folyamatosan szerzi be ezeket a szerelvényeket, illetve a vonatokat is, ezt szeretnénk abba a forgalomba becsatolni, hogy a már említett 10 millió embert megfelelő módon 10 és növekvő millió számú embert el tudja vinni, vagy Budapestre, vagy pedig egy vidéki városba, vagy településre.
Mikortól kezdődhet az első munka? Most már az ajánlati szakaszban kellene lennie minden előzetes terv szerint a feladatnak.
Igen, a mai nappal lezárult az ajánlattételi szakasz. Most kezdetét veszi egy kiértékelési szakasz, majd a tendertárgyalási szakasz. Én azt gondolom, hogy ha kellően jól végezzük a munkánkat, akkor az idei évben le kell, hogy zárjuk a tárgyalásokat a leendő koncesziós társasággal, és ezt követően nagyon gyorsan el kell kezdeni a munkát, ami azt gondolom az előkészítés egy ilyen másfél-két évet fog igénybe venni, ezt követően indulhat meg a kivitelezés. Én azt szeretném, hogy a 2030 előtt már lehetőség legyen eljutni Kőbánya-Kispest állomásról a repülőtérhez.
Kik adtak be ajánlatot?
Erről sajnos még nem tudok érdemben információt adni. Amikor lehetőségem nyílik, akkor azt megígérem, hogy egyből el fogom mondani.
Ez egy ilyen üzleti vagy törvényes szabályozás, hogy mikor lehet először beszélni róla,
igen,
vagy a felek kérik?
Ez a koncesziós kiírásnak volt a fő tartalma.
És legközelebb melyik az a szakasz, amikor azt lehet mondani, hogy megtárgyaltak, és akkor már ilyen győztest kell hirdetni, tehát akkor már azt fogjuk tudni,
ki? Ajánlattevők között kihirdetem azt, hogy kivel folytatom a tendertárgyalásokat.
És akkor ez azt jelenti, hogy többel is lehet még folytatni a tendertárgyalást? Vagy ilyenkor már csak egyen lehet folytatni?
Ez attól függ, hogy hányan adtak be érvényes ajánlatot.
Minél többen adnak be, annál jobb végső megállapodást lehet kötni? Ennek ez a logikája?
Nem biztos.
Nem biztos? Miért nem? Az ember azt gondolná, hogy biztos versenyeznek.
Igen, de előfordult olyan eset is, hogy van öt jelölt. Az öt jelöltből az egyik például úgy dönt, hogy mégis elindul, beadja, de érzi, hogy ez neki nem fog sikerülni. A másik kettő is hezitál, és a végén marad kettő. Na most akkor érdemben öten pályáztak, de csak kettő volt, aki oda tette magát valójában. Ez a tenderkiírás egy rendkívül komplex tenderkiírás volt. Ugyanis elvártuk azt, hogy ő hozza önmagában az építési tudást, ő hozza az operációs tudást. Előírtuk, hogy Európában üzemeltetnie kell ilyen vasútvonalat.
Szűkül a kör.
Egyre szűkül a kör. Tehát ilyen céget nem tegnapról már alapítanak. Hosszú, több évtizedes szakmai múlt kell ehhez. Elvártuk azt, hogy legyen képessége arra, hogy az általunk tervezett, vagy általunk vízionált vasúti pályát legyen képessége megépíteni, és tudja finanszírozni ezt a projektet. Ez rendkívül fontos dolog, mert valakinek lehet kiváló képessége arra, hogy jól épít, ugyanakkor a pénzügyi finanszírozói nem annyira stabilak, vagy éppen nem annyira akarják finanszírozni ezt a projektet. Az a leendő tendergyőztes, aki nekiállhat ennek a munkának, a birtokában kell lenni ennek a négy tudásnak. És, hogy mondtam, ebből az egyik leglényegesebb, hogy a magántőkét neki kell megmozdítania. Nincsen rendelkezésre állási díj, nincsen állami pénzfolyam, itt csak kizárólag saját magára számíthat, és arra, hogy ő neki lesz képessége arra, hogy ezen a 10 millió emberen, vagy 11-2-3 millió, ahogy majd megyünk időben előre, ő tud annyi jövedelmet generálni, hogy az építési költségeit és az elvárt hozamát fedezni tudja.
Speciális helyzetben vagyunk, mert áprilisban választások lesznek. Lát arra esélyt, hogy bárhogy is alakul, a projektet átveszi, bárki is nyerjen? Tehát mondjuk, hogy a kormány viszi tovább, akkor nyilván átveszi, de mi van, hogyha nem?
Hát egyfelől, tehát én a munkámat azt úgy végzem kollégáimmal együtt, hogy a választás az csak egy nap. Tehát én arra vagyok megbízva, hogy gyakorlatilag minden napomat a magyar állam szolgálatában végezzem. A választás napja az ugyanolyan nap számomra, a napi munkámat tekintve, mint egy foci VB döntőnek a napja. Tehát, hogy én nem ez alapján építem fel az előttem álló feladatokat, és nem is ez az elvárás tőlem. Az én dolgom az, hogy ezt a projektet olyan helyzetig eljutassam, hogy gyakorlatilag ne legyen arra lehetőség, vagy ne legyen abban már nyitott kérdés, hogy ez a projekt most jó, vagy nem jó. Ez a projekt jó, ezt mind a kormányzat, mind a magyar vasúti szakma, és azt gondolom, mind az a ha lesz ajánlattevők, és majd erről beszéltek, ez reprezentálni fogja, hogy ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog. Hogyha valaki azt szeretné, persze egy koncesszió esetében fel szeretném hívni a figyelmet, az állam mindig dönthet úgy, hogy hát akkor lefordulok, és én nem szeretném, hogy ez a koncesszió menjen, de egy igen gondolom, jelentős kompenzációt kell fizetni. Akkor majd minden döntéshozó kétszer át fogja gondolni ilyen esetben, hogy na most neki megírja ezt a kompenzációt fizetnie, azért, mert van egy lázáma, vagy van egy elképzelése, ami ütközik azzal, ami éppen történik, vagy sem. Én azt gondolom, hogy a magyar társadalom jogosan elvárja 40 éve, hogy legyen egy közvetlen vasúti kapcsolat a repülőtérre. Ma azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon magas a valószínűsége, hogy lesz ilyen, és nagyon magas a valószínűsége, hogy ez üzletileg egy nagyon lukratív dolog lenne. Ha nem hinnék benne, nem facilitáltuk volna, hogy a magyar állam 20% részesedéssel tőketulajdonosok között részt vegyen a projektben.
Az elérhető, hogy a nagyvárosainkból a most létező vasútvonalakon is el lehessen jutni közvetlenül oda? Vagy ahhoz be igen kell jönni azért a fejállomásokra Budapesten?
Nincs erre szükség, ugyanis jelentős könnyebbséget jelent a déli körvasútnak a megépülése, amivel gyakorlatilag az ország keleti és nyugati fele átvonatozhatóvá válik, ezzel gyakorlatilag a Debrecenből is, vagy akár Győrből is közvetlenül megközelíthetővé válik a Budapest Airport. A nagy kérdés szerintem az, hogy hogyan lesz majd a menetrendezés lebonyolítva, ugyanis ezek a körvasút jellegű vonalakon, Kelenföld, Kőbánya, Kispest, Budapest Airport, ez lesz az útvonala, vagy hát visszafele lesz az útvonala a járatoknak. Ekkor az utazóközönség, aki Budapesten szeretne leszállni, Kelenföldet fogja használni, mint vasúti csomópontot. Ha pedig valaki a zsákos megoldást választja, tehát olyan vasúti szerelvényre száll, ami nem tudom én, a nyugati pályaudvarba fut be, akkor nyilván a nyugati pályaudvarban fog majd leszállni, és akkor onnan folytatja az útját a tömegközlekedéssel.
Közúti kapcsolatot a repülőtérrel érdemes fejleszteni, az is meg van ígérve évtizedek óta.
Meg, és a közbeszerzés már ki is van írva tudtommal. Én azt gondolom, hogy ráfért nagyon is ez a fejlesztés, és ez az első olyan fejlesztés, amit a Lázár miniszter úrnak köszönhetően végbe fog menni. Ugye három fő fejlesztés van, az új terminál, a közúti kapcsolat és a gyorsvasút. A közúti kapcsolat lesz, én azt gondolom, időben az első, ami meg fog történni, és várunk is rá.
Ilyenkor a gyorsvasút üzleti érdeklődőit nem frusztrálja az, hogy de hát ezek meg akarják fejleszteni a közúti közlekedést, és akkor lehet, hogy ott többen fognak menni, vagy sokan fognak menni, vagy abban érdekeltek, hogy azt lehetőleg ne csinálják meg.
Nem volt ilyen jelzés. Az utazóközönség más. Tehát a közutat, azt jellemzően a belföldiek fogják használni, tehát apuka kiviszi a gyerekét a repülőtérre, és vissza is megy. A vasutat viszont én azt gondolom, hogy a hazánkból látogató külföldiek vagy átutazók fogják leginkább igénybe venni. Ez egy jelentős közönség, mivel ha jól tudom, jelenleg közel 20 millió utasból a 70% az külföldi. Tehát 14 millió ember, a potenciál, aki biztosan külföldi, és 100% hogy nincsen kocsia, úgy érkezik meg Budapestre.
A vasúti fejlesztések, a Budapest Airport fejlesztése, ez össze van valahol hangolva a nemzeti turisztikai fejlesztéssel? Hogy minél több ember, minél messzebbről, minél gazdagabb, minél több időt töltsön itt el?
A turisztika az nagyon szervesen kapcsolódik, ennek az egyik fő felelőse Guller Zoltán, aki maga is az igazgatóságban ül a Budapest Airportban, tőle kapjuk meg azokat az impulzusokat, azokat a szinergiákat, amivel a Budapest Airportot turisztikai szempontból is minél sikeresebbé tudjuk tenni. Ez egy kulcsfontosságú dolog, és ide értem ez alatt például ennek mi a megtestesülése, például a két észak-amerikai transatlanti járatnak a becsatornázása az idei évtől, tavasztól Toronto és Philadelphia közvetlenül elérhető. Ezektől az amerikai turistáktól azt várjuk, akik ide utaznak ezekből a városokból vagy országokból, hogy érezzék jól magukat és vigyék el Budapest jó hírét ezekbe az országokba.
Érdekeltek a lehető legtöbb sportesemény magyarországi megszervezésében? Vizes bajnokság, futball, ahol jönnek a külföldiek?
Érdekeltek vagyunk, és sőt nem csak érdekeltek, hanem kötelező is ebben részt vennünk. Az idei évben a Bajnokok Ligája döntőben megszervezésében is főszerepet fog kapni a Budapest Airport, ugyanis ide fognak érkezni a szurkolók, ide érkeznek a játékosok, tehát a logisztikai menedzsmentben igen jelentős szerepe lesz a Budapest Airportnak. Itt az UEFA az, aki felméri majd a terepet, mi felkészültünk. Az egész repülőtéri ökoszisztéma a rendőrségtől, a határőrségen át a repülőtéri operáció készen áll arra, hogy az eseményt sikeresen lefolytassák. Az elmúlt években számtalan nagy világesemény volt Budapesten, én azt gondolom minden egyes alkalommal példásan vizsgázott a Budapest Airport. Az idei évben is az a célunk, hogy nem csak az repülőtér, de ahogy mondtam, a repülőtéri közösség is példásan vizsgázza majd a Bajnokok Ligája döntő megszervezésénél.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.